gondolok, hogy ne értettem volna, ennél világosabban már le sem írhatta volna a státuszát. Gondtalan élete lehet, mondtam, csak hogy mondjak valamit. Gondolja, forgatta meg a poharát a kezében. Amikor elkezdtem, én is így gondoltam. Most már nem úgy gondolja, felvonta a vállát. Mindenbe bele lehet unni. Maga még sosem unta a dolgait. Előfordult. Mondtam, arizonai vagyok, egy akkora városkában születtem, amely még a héttörpének is börtön lenne. Minden vágyam az volt, hogy bekerüljek a helyi büfébe felszolgáló lánynak. Már majdnem sikerült, amikor Tiner megtorpedózta. Érdekes lehetett. Maga volt a csoda, drágám. Az egyetlen benzinkútnál ácsorogtam és két varjút figyeltem. Tudja mir? Gőzöm sincs róla, ez valami helyi szokás. Frászt. Az volt a legérdekesebb esemény azon a napon. A két varjú egy fél hamburgeren veszekedett. Én meg csak álltam és néztem őket. Egyszer csak azt vettem észre, hogy valaki meg engem néz. Egy pasas volt. Akkora kalappal a fején, mint egy versenyautó kereke. És akkora terepjáró állt mellette, hogy ha az Isten előbb látta volna meg, tuti, hogy abba pakoltatta volna bele Noéval az állatokat, nem a nyavajás bárkába. És képzelje, a pasas intett nekem. Oda mentem hozzá, mert kíváncsi voltam, hogy mi a francot akarhat tőlem. Közben úgy folyt a kocsiba a benzin, mint a Niagara. Annyi fért bele, mint a vörös tenger. Ha abba hajt bele a fáraó, még mindig csak a közepe felé járna. Látom, alapos a biblikus műveltsége, dicsértem meg. Á, csak az az egyetlen könyv, amelyet alaposan kiolvastam. Persze azóta már másokra is futotta az időmből, de legjobban mégiscsak azt ismerem. Szóval, a pasas intett, én meg oda mentem hozzá. Se szó, se beszéd, elkapta a derekamat, és betuszkolt a kocsijába. Persze sikíthattam meg, tiltakozhattam volna, hogy ide, ide, emberek, mostra volna képpen el, de nem is volt senki a közelben, meg valahogy nem is akaródzott tiltakozni. A pasas kihúzta a benzincsövet a kocsijából, lerakta a pénzt a kút mellé egy ládára, aztán beült a kocsiba és indított. Ő sem szólt semmit, én sem szóltam semmit. Elmentünk egészen a város végét jelző tábláig. Nem volt messze, talán 500 méterre a kúttól. Akkor megállította a kocsit, kinyitotta az ajtót. Én hátul ültem, a hátulsó ülésen. Aztán megkérdezte tőlem, hogy mit választok. Akkorra már megjött a szavam, és visszakérdeztem, hogy mi közül választhatok. Azt felelte, három dolog közül. Az első, hogy kiszállok, visszagyalogolok a benzinkúthoz, és nézegetem tovább a varjakat. Ebből mindjárt kitaláltam, hogy már jó ideje bámulhatott. A másik lehetőség, hogy ő visz vissza a kúthoz. A harmadik, hogy nem visz vissza, hanem vele megyek. Megkérdeztem tőle, hogy milyen minőségben. Erre. Hátrafordult, megfogdosta a mellemet, és azt mondta, hogy szeretne kineveztetni a Kaliforniai Tudományos Akadémia elnökévé. Ez volt a nyerő, mármint micsoda, kérdeztem, mármint a szövege. Nem sokat kertelt, de durva, vagy állatira rámenős sem volt. Mondtam neki, hogy azért tisztázzunk valamit. Ha vele megyek, nem akarom ugyan, hogy elvegyem feleségül, de az utcára sem akarok kerülni. Nem vagyok egy szuperészlény, ám azért megvan a magamhoz való eszem. Ha elmegyek a varjaktól, valami biztosítékot kérek, hogy nem járok rosszul. Erre ismét megmarkolászott, és azt mondta, hogy ez a biztosíték. Biccentettem, és vele mentem. Bölcs döntés volt. Kérdeztem, hát annál biztosan bölcsebb, mintha ott maradtam volna a varjakat nézegetni. 9 éve vagyok vele, és nálam sokkal kilátástalanabb helyzetben is élnek emberek. Most sajnálnom kellene? Kérdeztem, egy fenét, csak unom már Tiner szuszogását. Amint felmentünk a szobánkba, ledobta magát az ágyra és elaludt. És szuszog. Mások meghorkolnak, engem a szuszogás is idegesít. Gondoltam, lejövök a bárba és iszom valamit, erre mit ad Isten, magát pillantom meg itt a kis bögyössel. Egyetlen pillanatra elfogott a sárga irítség. Felesleges volt, mondtam, ártatlan beszélgetés volt csupán. Kit érdekel? Maga tetszik nekem, de azért ne izguljon, nem vetem magára magam. Inkább figyelmeztetni szeretném. Engem? Mire? Hajoltam előre. Inkább kire? Tinerre. Mivel kapcsolatban? Fogalmam sincs róla. Úgy tűnik, Tiner valamiért nem kedveli magát. Amiatt talán, amit a patkányról és a kunyhóban töltött éjszakáról meséltem. Frászt. Az legfeljebb engem borított ki. Alig ha erről van szó. Hát miről? Kitty felvonta a vállát. Honnan tudjam, de ismerem, mint a tenyeremet. Valamiért kiszúrta magát. Mondott is erről valamit? Nekem nem, de a telefonba igen. Telefonba? Mielőtt lefeküdt volna, és én a fürdőszobában voltam, beszélt valakivel telefonon. Csak annyit hallottam belőle, hogy azt mondja, megjött a rohadék. Ma este együtt tücsörögtem vele. és hogy meg fogom ölni, aztán elveszem tőle. Ezt mondta. Hát ha nem rólam volt szó, könnyebb ültem meg. A nevemet nem említette? Nem hallottam. Na látja, Kitty sajnálkozva nézett rám. Hát én nem is tudom. Igaz, hogy nevet nem említett, de csak magára gondolhatott. Napok óta együtt tücsörgünk, értem ez alatt, hogy Minoli ismerőseivel. Maga az egyetlen ember, aki új köztünk. Meg lennék lepve, ha nem így lenne. Védőszellemem olyan rémületbe esett a lelkem mélyén, hogy kénytelen voltam egy kicsit ráfigyelni. Azt kiáltozta, hogy mi a fenéért kellett nekem Sri Lankára jönnöm, továbbá tuti, hogy Tiner ki akar nyírni. Ő is úgy érzi, hogy végezni akar velem. De még nincs késő. Húzzak ki a repülőtérre, és amilyen gyorsan csak lehet, szálljak fel az első gépre. Ha megölnek, csúnya kellemetlenséget okozok neki is. Új alanyt kell választania magának, akinek majd védőszelleme lesz, már pedig ő már öreg. Meglepődnék, ha megmondaná, mennyi idős, semmi kedve 30 évente költözködni. Olyan lenne ez neki, mint amikor egy ember havonta albérletet vált. Tűnjek el hát Sri Lankáról mielőbb, letöröltem a homlokomról a verítéket, igyekeztem nem odafigyelni védőszellemem jajgatására, és néhány mély lélegzetvétellel sikerült is megnyugtatnom magam. Végül is mivel foglalkozik Mr. Tiner? Kérdeztem nyugtalanul. Teával, kedvesem és még egyebekkel is. Úgy érti, hogy illegális dolgokkal? Kitty határozottan megrázta a fejét. Tiner soha nem végzett illegális tevékenységet, és nem is fog. Tiner tisztességes üzletember. Ha arra gondol, hogy kábítószerrel, vagy lányokkal üzletel, gyorsan felejtse el. Tiner tiszta. Ha nem az lenne, tudnék róla. Rámenős üzletember, de tisztességes. Akkor vajon miért akar kinyírni engem? Hát, Leslie, ezt magának kell tudnia. És csak meg szeretném menteni magát a nagy bajtól. Kíváncsi lennék rá, hogy miért? Mivel érdemeltem ki, hogy ennyire törődik velem? Kitty Bromfélre fordította a fejét. Amikor visszafordult felém, kicsit, mintha csillogóbb lett volna a szeme a szokásosnál. Mert emlékeztet valakire. Most pedig bocsásson meg, de mennem kell. Nem, ne kísérjen el, még beugrók a mosdóba. Akkor hát szép álmokat, Leslie. Ismét egyedül maradtam a félig teli pezsgős üveggel. Tíz ismét csak megérintett a vágy, hogy innom kellene egy fiskit, de a késői óra megakadályozott benne. Abban azonban nem, hogy lenyeljek még egy pohárka pezsgőt. Úgy tűnt, a pezsgős üveg kifogyhatatlan, akárhányszor csak hozzáfordulok segítségért, mindig találok benne valamit. Ahogy a pohárral együtt felemeltem a fejem, Mr. Tinert láttam felbukkanni az asztalom mellett. Azt a ember, Tinert, akinek békésen kellett volna szuszognia két emelettel feljebb az ágyikójában, szerető titkárnője, Miss Kitty Brovnoldalán. Tiner szuszogott is, csak éppen nem ott, hanem itt. Amint megállt az asztalom mellett és a zsebébe nyúlt, azt hittem, egy jókora 45-öst varázsol a kezébe, de szerencsére csak egy piros kockás zsebkendő volt, amit kihúzott belőle. Megtörölgette a homlokát, aztán megcsóválta a fejét. Maga hogy bírja? Kérdezte reszelős hangon. Bírom? Mondtam. Kedvelem a keleti zenét. Momentán nem a zenére gondoltam. Törölgette tovább a homlokát, hanem a melegre. Nem működik a légkondia? Tiner szomorú szemekkel bámult rám. Működne, ha bekapcsolnám. Van valami oka rá, hogy ne kapcsolja be? Tiner leroskadt mellém egy székre. Pontosan arra, amelynek az ülőkéje talán még őrizte Kitty Bromfenekének a melegét. Van hát, mondta. Kitty, különben mit iszik? Mondtam neki, hogy a soha el nem fogyó pezsgőmet iszogatom. Tiner erre csak legyintett egyet. Gyerekség, pezsgőt csak nők és homokosok isznak. Nem férfinak való, az igazi a bőrbön. Gyerünk, essünk neki egynek. Mentegetőzni akartam, de ekkorra már felemelte a kezét és intett a pincérnek, hogy hozzon két rendes adaggal. Ismét elővette a zsebkendőjét és addig törölgette vele az arcát, amíg csak meg nem érkezett a két bőrbön. Meg sem várva, hogy a pincér letegye az asztalra, lekapta az egyiket a tálcájáról és egyetlen mozdulattal feléig apasztotta. Aztán nyögött egyet, és visszadugta a zsebkendőjét a zsebébe. Így né, most már sokkal jobb. Tudja, mi csináltak az angolok Indiában a régi, szép gyarmati időkben, ha melegük volt? Nem tudja, ittak két dupla fiskit, aztán vettek egy forró fürdőt. Amikor kiszálltak belőle, úgy érezték magukat a 40 fokban, mintha az örök tavaszországába érkeztek volna. 10 percig, mondtam, Tiner megvonta a vállát. Na és, az élet már csak ilyen. 10 perc boldogság, hosszú órák közönye, vagy éppen boldogtalansága után. Egy igazi filozófus veszett el magában, sajnálkoztam. Dehogy veszett el, tiltakozott Tiner. Mindig kijön belőlem, ha el vagyok keseredve. Értsem úgy, hogy most éppen el van keseredve. Nem látszik rajtam, nem venni észre, mondtam óvatosan. Pedig ki vagyok borulva. és ideges is vagyok. Azért is ugrottam korábban magának, amiért ismételten az elnézését kérem. Ugyan már, Mr. Tiner, mindenkivel előfordul, hogy rossz a kedve. Az a baj, hogy velem az utóbbi időben egyre gyakrabban előfordul. Hümmögtem és hallgattam. Valami azt csúgta a lelkem mélyén, hogy ne kérdezősködjek. Vannak dolgok, amelyekről jobb nem tudni. Nem érdekli, hogy miért jöttem le és miért nem odafent vagyok Kittivel? Ha akarja, majd elmondja. Közben drukkoltam, hogy ne mondja el. Ám ő elmondta. Dögmeleg van odafent, és Kitty nem engedi, hogy bekapcsoljam a légkondit. Ha talán húzatot csinálna. Kitty azt sem engedi, hogy kinyissam az ablakot. És miért nem? Mert ha kinyitja, bejöhetnek rajta a szúnyogok, a repülős vábbogarak, a hangok, a szagok, a denevérek, a majmok és maga Dracula gróf. Behúztam a nyakamat és hallgattam. Jókora kezei voltak, és különben is erős fizikumú pasas volt, nem szerettem volna összeverekedni vele. Értem, sóhajtottam. Van ez így? Magának van valakie? Feleség, barátnő, ilyesmire gondoltam. Mindig akad valaki? Tértem ki az egyenes válasz elől. Nem akadt fenn rajta. Tulajdonképpen nem is érdekelte, mit válaszolok a kérdésére, ő akart beszélni, ő akart megszabadulni attól, ami a lelkét nyomasztotta. Tudja, hány éves vagyok, Mr. Lawrence? Kérdezte váratlanul. Nem tudom, ráztam meg a fejem. 63, és szerelmes vagyok. Éppen fel akartam tenni a kérdést, hogy kibe, de még idejében visszafogtam magam. Ezt sem akarom tudni. Kittibe? Mondta. Mit szól hozzá? Jó ízlése van? Bólintottam. Csak neki nincs, mi? Kérdezte felhúzva a szemöldökét. Nem tette fel még magában a kérdést, hogy egy olyan csinos nő, mint Kitty, miért él együtt egy ilyen vén pasassal, mint én. Még nem volt rá időm, mondtam. Nagy rejtély, mi? Beszélgetett vele, nem lett volna értelme letagadni. Lehet, hogy Kitty el is árulta neki, lehet, hogy meglesett bennünket. Ha letagadom, könnyen meghazudtolhat. Beszélgettünk, vallottam be, rólam, őszintén szólva, ön is szóba került. Sejtettem. Na és miket mondott rólam? Gyerünk ki vele, két varjúról mesélt egy benzinkútnál. Hát még emlékszik rá, Istenem, én meg már azt hittem, rég elfelejtette. Ott szedtem fel annál a kútnál, Mr. Lawrence, és azóta szerelmes vagyok bele. Pedig annak már 9 éve. Manapság nem elhanyagolható teljesítmény. Én nem szégyellem, és meg is érteném, ha Kitty H.M. másokra is kiterjesztené a szeretetét, hogy úgy mondjam. Elvégre fiatal nő, én pedig vén csataló vagyok. Azt hiszem, túloz, mondtam, ez még nem akkora korkülönbség. Én tudom mekkora, torkolt le, ne próbálja szépíteni a dolgot. Szóval, mint mondottam, nem lepődnék meg rajta, ha kit mások iránt is érdeklődne. Érti? Hát persze, ivott egy kicsit a vörbönyéből, és a képen bebámult. Éppen csak annyira voltak vörösek a szemei, mint a bikái az arénában. Azt is megérteném, ha mondjuk ön iránt érdeklődne. Erre aztán már kénytelen voltam határozottan tiltakozni. Ne tréfáljon, Mr. Tiner. Misibrov egyáltalán nem érdeklődik irántam. Ittunk egy pohár pezsgőt, ennyi az egész. Én mégis megérteném. Világos, elkapta a karomat és megszorította. Mintha vonat kerekei alá tettem volna. Na akkor ki vele, halljam, mit mondott magának Kitty. Már megmondtam, próbáltam kiszabadítani a kezem. Nem akart magától valamit? Dehogy nem, mondtam. Micsodát, egy pohárka pezsgőt. Komolyan mondja. Persze, hogy komolyan. Éreztem, hogy csak úgy egyszerűen nem tudom kiszabadítani a kezem a szorításából, és már arra gondoltam, hogy fejbe vágom a pezsgős üveggel, de akkor hirtelen elengedett. Mást nem akart. Ugyan mit akarhatott volna? Tiner ismét magához intette a pincért. Kérek két dupla bőrbönt, mondta. Hé, álljon csak meg a menet, kiáltottam rá. Már nem iszom többet. Ki beszél itt magáról? Tolta el a kezem. Magamnak rendeltem mind a kettőt. Addig, ameddig az utánpótlás meg nem érkezett, hallgatott. Összeszorította az ajkát és lehajtotta a fejét. Amikor a bőrbön megérkezett, ismét csak úgy kapott a tálca után, mint az éhes fecske a szúnyogirtás után életben maradt egyetlen szúnyog után. Azt a bőrbönt már egyetlen hajtásra hitta ki, és még csak meg sem rebbent tőle a szeme. Ez már döfi, mondta elégedetten. Tegye csak ide a másikat, barátom. Köszönöm, most elmehet. Nem maga, hanem a pincér. Maga itt marad, nem vártam meg, amíg megissza a másik bőrbönnyét is. Felálltam és szentel határozással elindultam az ajtó felé. Ott hagytam volna a bárt Mr. Tinerrel együtt, ha valaki el nem kapja a kezem. De elkapta. Mivel azonnal meg is rántotta, elvesztettem az egyensúlyomat, és talán el is estem volna, ha nem érzek széket a fenekem alatt. Leültem, és megpróbáltam megállapítani, ki játszadozik velem. Nem volt könnyű dolgom. Nem azért, mintha a láthatatlan ember rángatott volna, hanem mert az asztal a bár egy sötét pontján állt. A villódzó fények messzire elkerülték. Talán azért esett ki a fénykörökből, mert rosszul állították be a világító testeket. Ki tudja, minden esetre az asztal sötétségbe burkolódzott. Kiegyenesedtem a széken, készen rá, hogy felálljak, amikor megpillantottam egy arcot közvetlenül az asztal lapja felett. Mintha valaki a földön ült volna, sígyülve pont addig ért volna a feje. Kellett, vagy másfél perc hozzá, amíg rájöttem, hogy a férfi nem a földön ül, hanem egy széken, s azért csak az asztal lapjáig ér a feje, mert kicsi. Mármint az egész férfi az. Igazi törpe, az arca nem volt kicsi, normális nagyságú emberi arc volt, s ez annál bizarrabbá tette a látványt. Bocs, hogy magára támadtam, mentegetődzött. Nem ütötte meg magát, szerencsére nem, mondtam az arcnak. Már azt hittem, a láthatatlan ember. Aztán gyorsan abba is hagytam. Nem akartam, hogy megsértődjön. Elvégre nem mindenki szereti, ha a láthatatlan emberhez hasonlítják. Mondja csak nyugodtan, nem vagyok sértődős. Már megszoktam, hogy az emberek zavarban érzik magukat, ha engem látnak. Talán tudat alatt szégyellik, hogy ők hozzám képest nagyok. Egyébként Walter vagyok. Walter Campos. Nem kell bemutatkoznia, tudom, kicsoda. Vigyázzon, húzza le a fejét. Önkéntelenül is engedelmeskedtem. Kifelé botorkál az emberünk. Nem kellett megkérdeznem, kiről beszél. Úgy lesunytam a fejem, mint az erdei törpe az alacsony gomba alatt. Még itt van, súgtam neki. Magát keresi. 2 percig dekkoltam félig az asztal alatt, félig felette, amikor ismét megszólalt. Már elment. Kihúzott a másik kijáraton. Kellemetlen fickó, ismeri? Kérdeztem visszaülve a helyemre. Eddig csak a hírét hallottam. És az milyen? Kemény fickó. Ismerek valakit, akinek nincs jó véleménye róla. Azt mondja, kompromisszumképtelen. Nehéz kereskedni vele. Iszik valamit Mr. Lawrence? Mondtam neki, hogy ma már ittam eleget. A néhány pohár kapesgő és a bőrön lassan kezdett robbanó elegyet alkotni bennem. Mr. Campos félrehajtotta a fejét, úgy nézett rám. Nem tudtam szabadulni az érzéstől, hogy kényelmetlenül kucorog a székén a helyett, hogy kényelmesen kihúzná magát benne. Hiába, nem szoktam meg a hozzá hasonló kicsi emberek társaságát. Mr. Campos töltött magának egy kék palaszból, és a szájához emelte a poharát. Kár, pedig nagyon kellemes ásványvíz. Önt valóban a veddák érdeklik, Mr. Lawrence? Kérdezte aztán rám függesztve a tekintetét. Mondtam neki, hogy valóban, valóban a veddák érdekelnek. Pedig kit izgatnak manapság az elfelejtett népek. Legyintett szomorúan, ön egy csodabogár, Mr. Lawrence. Remélem nem sértődik meg érte? Miért sértődtem volna meg? Az idegen kultúrákat nem kedvelő emberek számára valóban csodabogárnak tűnhettem. Nem sértődöm meg érte? Mosolyogtam. De azért hihetetlennek tűnik. Mégis így van, ám bár elárulok önnek egy titkot. Nem csak én vagyok az egyedüli, aki kedveli a régi kultúrákat. Maga valahogy nem úgy néz ki, mondta. Miért? Hogyan kellene kinéznem? Biztosan nem így. Azt hiszem, túl messzire ment azzal, hogy nem változtatta meg a fizimiskáját. Ismét csak végigfutott a hideg a hátamon. Miről beszél Mr. Campos? Talán nem jól értem a szavait. Meg kellett volna változtatnom a kinézetemet? Hát valamit kellett volna csinálnia magával, az kétségtelen. Ön nagyon is amatőrnek tűnik, Mr. Lawrence. Kezdett zavarni, hogy jószerével semmi egyebet nem láttam belőle, csak a fejét. Nem könnyű dolog egy testetlen fejjel társalogni. Mindinkább az az érzésem támadt, hogy visszasüllyedtem néhány száz évet a múltba, s most valahol Párizsban a nyakazó masina mellett beszélgetek egy lenyisszantott fejjel. A kis fickó elhúzta a száját. Megértem, hogy nem bízik bennem, de hát mi a fenéért is bízna, nem igaz? Hát, igaz, mesélek valamit magamról. Oké, tudja, mivel foglalkozom? Kérdezte, és ismét rám pislogott. Dobozokat készítek. Dobozokat? Hökkentem meg. Teásdobozokat, fadobozokat és papírdobozokat. Ez is a te a biznisz része. Azon kívül matricákat nyomtatok. Tudja, amiket aztán ráragasztanak a dobozok oldalára. Szép foglalkozás, a fejjel mosolyodott. Ezt is csinálnia kell valakinek. De azt ön nálam jobban tudja, Mr. Lawrence. Elvégre én is emer. Jayasundara vendége vagyok. Jobban tudom. Mit tudok jobban? Ismét csak elmosolyodott. Amíg a foglalkozásomról beszéltem, figyeltem az arcát. Ön nem is lepődött meg. Ön kitűnően ismer engem. Sóhajtottam egyet, s kezdett megerősödni bennem az elhatározás, hogy nem fogadom el Mr. Jayasundara meghívását. Itt mindenkinek van valami baja. Ha nem vagyok udvarias, akár azt is mondhatom, hogy nincs rendben náluk valami az emeleten. A többinek sincs és ennek sincs. Vajon hogyan tudott összeszedni Jayasundara ennyi hülyét? Azt hiszem, téved, Mr. Campos. Mondtam, és kezdtem feltápászkodni, hogy lelépjek. Én nem ismerem önt, és a többieket sem. Fogalmam sincs, mire célozgat. Üzletet ajánlok, Mr. Lawrence. Nekem? Csodálkoztam rá. Azt szeretné talán, hogy matricákat ragasztgassak a teás dobozaira. Jó a humora, Mr. Lawrence. Dicsért meg. A maga fajtájúnak nem árt egy kis önirónia. Gondolom, ez óvatosságra hinti. De hogy megnyugtassam, nem matricákat ragasztani hívom. H.M. Hát akkor minek? Meg szeretném venni a cuccát? Mondta. Komor képet vágtam és megvakartam a fejem. És hogy képzeli a dolgot? Az a lényeg, hogy ön is jól járjon, és én is jól járjak. Mit szól hozzá? Tiszta sor? Bólintottam. Csak így érdemes üzletelni. Átveszem magától az árut. Nem adja át a főnökének, ön sem próbálja eladni, hanem átpasszolja nekem. Csak úgy. Csak úgy. Különben nem vagyok szűkmarkú és utálom az alkudozást. Fele-fele arányban osztoznánk. Aztán egy plasztikai műtét és Leslie L. Lawrence nincs többé. Hallgattam, és úgy tettem, mintha erősen törném a fejem. És valóban törtem is. Azon, hogy amit hallok, valóság-e, vagy álomálom, nincs mit tenni vele, majd felébredek. Ha viszont valóság, akkor vajon mi a fenét akarhat tőlem? Talán Miss Cunningham gyűrűjét? Meg kell gondolnom a dolgot? Mondtam. Csak siessen, nincs sok ideje. Ezt hogy érti? Azt hiszem, kiszagolták, hogy maga az, akire várnak. És természetesen megteszik a megfelelő lépéseket, mielőtt átadhatná a főnökének, vagy eladhatná. Amennyiben kinyírják magát és elveszik az árut, mondta felhúzva a vállát. Igazság szerint nekem is ezt kellene tennem, és meg is tehetném. Például hogyan? Kérdeztem. Például az asztal alatt. Maga nem látja a kezem, csak az arcomat figyeli, mi egyebet is figyelhetne belőlem. Én meg szépen lassan magába nyomok egy mérgezett tűt. Önkéntelenül is hátra rántottam a székemet. A kicsi elvigyorodott. Ne aggódjon, nem teszem meg. Itt biztosan nem. Nem szeretném börtönbe juttatni magam. Legfőképpen nem gyilkosság vágyával. És különben is, alaposan végig gondoltam mindent. Sokkal jobban járok, ha társulok önnel, mint ha meggyilkolom. Bár ez a véleményem még változhat. Az is kérdéses, továbbá, hogy nem gyilkolja-e meg valaki más. Például kicsoda, nyögtem, akárki, fogalma sincs róla, hányan szálltak rá magára. De még élek. Talán csak azért, mert nem biztosak a dolgukban. Túlságosan nagy a tét. Ha tévednek, feleslegesen nyírják ki önt, arról nem is beszélve, hogy akkor azt, akivel önt összetévesztették, elszalasztják. Ez pedig igen kellemetlen lehet. Például az illető megijed és hazautazik. Akkor aztán kezdődhet előről minden. Tudja, mire gondolok? Nem tudtam. Hiába törtem az agyam, nem tudtam. Mint ahogy azt sem tudtam, hogy épp elmélyül-e. Már-már elkönyveltem magamban, hogy nem csak kicsi, hanem hülye is, és legszívesebben felálltam volna, hogy megveregessem a vállát. Valahol majd csak megtaláltam volna, és elmenjek aludni, valamit mégis visszatartott tőle. Nevezetesen, hogy gyilkosságról beszélt, amelynek én lehetnék az áldozata. Ez aztán arra késztetett, hogy tetszik, nem tetszik, maradjak még egy kicsit az asztalánál. 11. Jól van, mondtam kicsit később némiképpen megnyugodva. Megígérem, hogy végig gondolok mindent, de azért kérdeznék magától valamit. Csak kérdezzen, Mr. Lawrence, mi van akkor, ha ön téved? Önnel kapcsolatban? Nem tévedek. És ha mégis, a kicsi ember beharapta a szája szélét. Az lenne a világ csodája. De attól tartok, hogy ez önön már mit sem segítene. Miért nem? Mert valamennyien úgy vannak vele, mint én. Figyeltem őket az asztalnál. Egyre biztosabbak benne, hogy jön kicsoda. Bár csak én tudnám, gondoltam magamban, ha mégis tévednének, ez csak azután derül neki, hogy ön már nincs az élők sorában. Mert abban biztos lehet, hogy tárgyalást ajánlanak önnek, mint én, azonban eszük ágában sem lesz fizetni. Mit gondol, miért a teaüzemet ajánlotta fel a tárgyalások helyszínéül az a cukorfalat? Mert ott könnyedén hidegre tehetik önt, és ha van, a főnökét is. Apropó lehet, hogy önnek nincs is főnöke? Ön egy magányos farkas, ezek szerint nem igen tudnám másképpen megúszni a dolgot, mint hogy elfogadom az ajánlatát. Jól látja a helyzetét, Mr. Lawrence. Én képes vagyok kijuttatni önt Sri Lankáról. Már csak az a kérdésem, hogy miért bízzak önben, mert csak így maradhat életben. Különben itt van magánál. Dehogy van, mondtam gyorsan. Nem voltam ugyan egészen biztos benne, hogy mit keres, abban viszont igen, hogy jobban teszem, ha azt mondom, hogy nincs nálam, mint azt, hogy nálam van. Hol van? Biztos helyen, de itt a közelben. Természetesen, jól van. Tartsa keze ügyében, legyen mindig megközelíthető. Lehetséges, hogy menekülnünk kell vele, ebben maradtunk.